Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet teremtette. Amen. Imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus által rád tekinthetünk. Te olyan biztos pont vagy ebben a világban, nincs hozzád fogható. És ha rád tekintünk, akkor tudjuk azt is, hogy tőled jön a segítség. Tőled, aki teremtettél mindeneket. Mégpedig azért várhatjuk az igazi segítséget, mert mint teremtő tisztában vagy mindennek a működésével, a saját életünkével is. Tudod, hol lehet a probléma, ha valami nem jól működik, és ezért tudsz nekünk megoldást adni. Köszönjük, hogy tudod, a legnagyobb problémánk a bűn, ami ott van a szívünkben, ami teljes mértékben átalakítja gondolkodásunkat, tetteinket, és az a célja, hogy távol tartson tőled. De köszönjük, hogy te mindent megtettél azért, hogy ez a manőver ne sikerüljön, hanem átéljük a veled való áldott és élő találkozást. Köszönjük, hogy te voltál a kezdeményező, és ennek sikeréért eljöttél a földre Jézusban. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te ezt vállaltad, és addig jössz, amíg ránk nem találsz. Olyan jó tudni, hogy téged semmi nem tart vissza. Se az élet mélysége, se a nyomorúságok, azok a helyszínek, ahova mi oda sem mennénk, hiszen elmentétek Adarába is. A tanítványok nem mentek volna maguktól, nem keresték volna fel azt az embert, aki már nem is tűnt embernek, és te mégis elmentél. És te vonzottad a leprást, meg a többi egyéb olyan embert, akiről már a környezete lemondott, sőt, ők is saját magukról, és veled találkozva újjá lehetett az életük, sőt, akkor nyertek igazi életet. És köszönjük, hogy ez számunkra is biztatás, hogy nem kerülsz el minket, oda jössz, ahol vagyunk, újjá formálsz, és add, hogy ezt mi elfogadjuk, az, hogy engedjük, hogy te legyél az életünk ura, és könyörülj, hogy ne csak egy darabig, hogy ne járjunk úgy, mint a laodiciai gyülekezet, amely egy idő után már te helyetted visszakérezkedett a trónra, vagy valami mást ültetett oda, a pénzt, az emberi kapcsolatokat, te pedig az ajtón kívül kerültél. Ha így van, bocsáss meg és köszönjük, hogy te nem mész el, hanem zörgetsz, és végezd el bennünk, hogy mi pedig meghalljuk ezt a zörgetést, és kinyissuk az ajtót. Így szólj most hozzánk ezen a mai estén, add, hogy nyíljon az ajtó, táruljon a szív, mert holnap talán késő. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. János evangélium a 15. fejezetének 18. versétől a fejezet végéig terjedő szakaszt olvassuk. Tehát János 15-18-tól így van az ige megírva. Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretne titeket, mint az övéit. De mivel nem e világból valók vagytok, hanem én kiválasztottalak titeket magamnak e világból, azért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek arra a beszédre, amelyet mondtam nektek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Ha nem jöttem volna, és nem beszéltem volna velük, nem volna bűnük. Most azonban nincs mentség bűneikre. Aki engem gyűlöl, az én atyámat is gyűlöli. Ha nem tettem volna, közöttük ezokat a cselekedeteket, amelyeket senki más nem tett, nem volna bűnük. Most azonban láttak, és mégis gyűlöltek engem is, és az én atyámat is, hogy beteljesedjék a mondás, amely megíratott törvényükben. Ok nélkül gyűlöltek engem. Amikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd bizonyságot tesz rólam. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem voltatok. Továbbra is együtt látjuk az Úr Jézust és a tanítványokat. Még mindig a felkészítés folyik. A tanítványok nem is gondolják, hogy már kevés ideig lehetnek az ő mesterükkel, a megváltóval, az Úr Jézussal, hiszen nem sokára felállítják a keresztet, és őt meg fogják feszíteni. De Jézus nem erre figyel, hanem a tanítványokra, és tulajdonképpen mindaz, ami ő rá vár, az arra serkenti, hogy a tanítványok figyelmét fölhívja arra, hogy ne gondolják, amikor majd látják őt szenvedni, hogy az csak Jézusnak szól. Ne gondolják, hogy nekik ehhez semmi közük, ne gondolják, hogy igen, Jézust megfeszítik, ő brutálisan bánnak vele, megölik, de ővelük majd jól fog bánni ez a világ. Bizonyára ott volt bennük, hogy jó, de nekünk ehhez semmi közünk. Jézust megölik, aztán mi majd szépen éljük az életünket, esetleg nosztalgiázunk időnként, elmondjuk majd a családban, hogy volt egy Jézus nevű ember, olyan fantasztikus dolgokat tett, de hát megölték. És azt mondja Jézus, hogy ne álmodozzatok, nem így fog lenni. Nem így fog lenni, mert Jézus elmegy, ők itt maradnak, feladatuk lesz, és egy feladat bizonyságtétel lesz majd a feltámadott Úrról, és ennek következtében ők is átélik, amit Jézust, hogy gyűlölni fogják őket, bántani fogják őket. Valószínűleg nehezen fért be a gondolkodásukba ez, hogy Jézushoz tartozni, az azt jelenti, hogy gyűlölnek. Az nem azt jelenti, hogy mindenki szeret, mindenki örül nekünk, mindenki szépen bánik velünk, mosolyog, elismer, és mondja az Úr Jézus, nem. És ugye milyen érdekes, hogy ha gyűlöl titeket a világ, tehát eleve abban gondolkodni, hogy hát Jézus követőit gyűlölik. Gyűlölhetnek bennünket? Hát hogy? De Jézus ezt olyan természetesen mondja. Ha mi arra gondolunk, hogy gyűlöl a világ, akkor ugye zúgolódunk. Nem tetszik nekünk. Ha hogy? Hát mennyi fantasztikus értéket hozott az egyház ebbe a világban, mi az, hogy minket gyűlölnek? Mi az, hogy szenvedni kell? És nekünk ez nem természetes. De Jézusnak, sőt aztán majd pünkösd után a tanítványoknak jó darabig természetes lesz. Hozzá tartozik az életükhöz, nem is csodálkoznak rajta, hogy üldözik őket. Ugye ezt látjuk majd, amikor elindulnak, viszik az evangéliumot, vagy Pál életébe, bármerre jár, előbb-utóbb mindenütt szembefordulnak vele, nagyon sok helyen bántják őt, de nem azért, mert valami rossz dolgot vitt végbe, nem is azért, mert szembe helyezkedik ugye a politikai hatalommal, vagy olyan cselekedeteket hajt végre, ami miatt, ugye, ami rossz lenne az embereknek, és így elutasítják, hanem bármerre jártak az apostolok, majd Pál apostol is, ott mindig jó dolgok történtek. Ha mindig olyan dolgok amiket addig nem igazán tudtak megtenni. Sok olyan nyomorult ember meggyógyult, rendbe jött, új életet kezdett, akivel nem tudtak mit kezdeni, aki számára nem volt segítség. És végül mégis azt érték át, hogy hát sok helyről elküldték Pált is. Sőt, tulajdonképpen a keresztjének egészen Nagy Konstantinék szinten mindig üldözést éltek át. Nem? Tehát hosszú évszázadokon keresztül. Miért? Nem csak azért, mert amit hoztak, ugye, az jót vitt végbe a társadalomba, hanem azért, mit mond ugye, hogy gyűlöl titeket a világ, és ha gyűlöl, akkor tudjátok meg azért, mert nem e világból valók vagytok. Tehát kereszténynek lenni, Krisztust követni az azt jelenti, hogy óriási különbség van a hívő ember, meg a nem hívő ember élete között. Mit mond Jézus? Két világ. Más a nem hívő emberek világa, és más a hívő emberek világa. Észre lehet venni. Különbségnek kell lenni, hogy két, egészen két más világ. És pontosan ezért fogják gyűlölni. Mert ez a más világ, ez az egészen másfajta élet, ugye, ez irritálja a többséget. Ugye azok, akik nem keresik Istent, nem törődnek fel, azokat irritálja, ahogyan a Krisztus tanítványai élnek. Meg olyan is megtörténik, hogy az ő életük, a hívők élete, a Krisztusi emberek élete érinti az ő gazdasági életüket, az ő szokásaikat. Tehát mondom, más világ. Ugye Krisztushoz tartozni azt jelenti az Isten országához tartozni. Az pedig egy egészen más ország, másfajta életmód, mint ami itt van. És ugye Efézusban láttuk a legszebben, amikor Pál elviszi az evangéliumot, és ugye addig ott éltek az emberek, megvoltak a szokásaik, a vallási hagyományaik, és aki befogadta a szívébe Jézust, az először is kidobálta azokat a mindenféle könyveket, irodalmat, aminek semmi köze nem volt Istenhez, ami a pogánsághoz, varázsláshoz, okkultizmushoz kötődött. Erre odafigyeltek. Másrészt megcsappant a könyvesboltnak a forgalma. Hát ezek az emberek ezt nem veszik. És ami a legfontosabb volt, hogy Efézusban olyan vallási hagyományt folytattak, hogy ugye a Diana kultusz, amihez hozzátartoztak kegytárgyak, annak az istennőnek a szobrait vásárolták, a templomának a másolatát vásárolták az emberek. De amikor megismerték Jézust, ezeket nem kezdték vásárolni, kidobálták. És ez azt jelentette, hogy ugye mivel sokan vásárolták a kegytárgyakat, ötvösök erre álltak rá. Ebből éltek. Gyártották, eladták, jól éltek belőle. De amikor a hívők ezt már nem vették, csappant a bevétel. És nem azon gondolkodtak el, hogy igen, az a Jézus, aki emberek életét át tudja formálni, hát az, ő az Isten. Ő valóságosan is tud segíteni, egy szobor nem tud. Akkor inkább forduljunk Jézushoz. Mit néztek? Kevesebb a bevétel. És ezzel Pál ellen fordultak. Tehát mit jelent, hogy ugye, aki átéli Jézus munkáját az életébe, annak olyan változás megy végbe a mindennapjaiba, hogy az látható. Az másképp él, mint a többi, és ezt sokszor nem tudják elviselni. Ugye másképp él, mások a szokásai, más a szórakozása. Bár itt megállhatunk, és én oda tennék egy kérdőjelet. Tényleg más a szokásunk? Tényleg más a szórakozásunk? Vagy bárki bejönne, és azt mondaná, semmi különbség. És talán ma pont ez a baj, hogyha egy nem hívő bemegy a hívőkhöz, semmi különbséget mit nem lát. Mit lát? Esetleg azt, hogy némely helyen van Biblia a polcon, énekeskönyv. Na lehet, hogy még időnként olvassák, esetleg elmegy templomba, vagy vasárnap most, ha más mód nincs, meghallgatja online az Isten tiszteletet, de a mindennapokban. Hát lehet, hogy azt látja, hogy ja, hát ugyanazt a brutál filmet nézi, mint én. Mi a különbség? Ugyanúgy meg van őrülve egy meccstől, és szidja a bírót, mint mi a különbség? Mi a különbség? És tovább megy. És lehet, hogy ezért nem tapasztalunk negatívumokat, üldözést, mert nem is különbözik olyan nagyon az életünk. De ezen nekünk kell elgondolkodni. Ez mindenkinek magának kell odavinni az Úr elő, Uram, látszik-e, hogy én nem ebből a világból vagyok? Vagy azt mondják, hát ezek ugyanis ebből, ugyanúgy ebből a világból valók. Persze, a hívő is ebben a világban él. De az, hogy nem ebből a világból való, ugye az azt jelenti, amit Jézus mond. Kiválasztottalak titeket magamnak e világból. Ugye a tanítványok is megszülettek, felnőttek, munkájuk volt, élték az életüket, úgy, mint a többi ember. És egyszer csak Jézus megjelent a Genezáreti tó partján, és azt mondta, kövessetek engem. És ezek az emberek azonnal fölismerték, hogy itt nagy dologról van szó. Nem csak annyi, hogy ide jött valaki, és ránk szól, hogy mit csináltok, hogy vagytok emberek, hanem maga az Isten azt mondja, kövessetek engem. És az életünk minősége és a jövő függ attól, hogy mit csinálunk. És azonnal kellett dönteni. És ők fölismerték, hogy az a legjobb döntés, ha elindulunk követni Jézust. És hogy elindultak követni Jézust, megtapasztalták, hogy az életük szépen átalakult. Tehát az, hogy kiválasztottalak titeket a világból, és most már nem a világhoz tartoztuk, ez ezt jelenti, hogy Jézus elhívta, de nem csak annyi, hogy hát igen, igen, Uram, hiszek benned, és megkeresztelkedem, meg elmondok egy imádságot, hanem azt jelentette, hogy innentől kezdve folyamatosan és gyökeresen átalakult az életük. Hát mindenki látta, hogy ezek az emberek már nem a tóparton vannak, már nem halásznak, hanem Jézussal élik az életüket. És úgy gondolom, hogy menet közben sok minden el lehetett látni. El lehet képzelni, hogy ezek a halászok milyenek lehettek, hogy beszélhettek. És ez is megváltozott. Már észrevették, hogy nem úgy beszélnek, mint korábban. Mert Jézussal átalakul az életük. Tehát a világ észrevette, hogy ezek az emberek mások. Másrészt, ahogy Jézust követték, Jézussal haladtak, ugye, ők is hatást fejtettek ki erre a világra. Tehát nagyon fontos, hogy elhívlak, mit mond? Elhívtalak titeket magamnak e világból. Kivettelek a világból, ami addig volt lezárult, és most egy új kezdődik. Az ugye magamnak. Enyémek vagytok, én rendelkezek veletek, én mondom meg, mit csináljatok, ti pedig jöttök, követtek engem. És most már nem a világ határozza meg az életüket. Tehát ez fontos, hogy a világ, hogy nem e világból valók, az azt jelenti, hogy nem az addigi világuk, életvitelük, szokásaik parancsolnak nekik, hanem Jézus. És nem az az első, hogy mit mond a környezet, a szomszéd, a vezető, mit mond Jézus. És mindent ennek rendelünk alá. És hogy nem ehhez a világhoz tartoznak, az azt jelenti, hogy Jézust követve ugye, átalakult a gondolkodásuk, a szívük, a magatartásuk, más céljaik voltak, és erőt kaptak másféle feladatokra. Hát hatottak a világra. Most már ők is tudtak bizonyságot tenni, vagy amikor kiküldi Jézus, őket, akkor elmennek, házanként elmondják, hogy eljött a messiás, ahol kellett, meggyógyították a betegeket, és így tovább. Tehát már Isten országának erejét közvetítették a világ felé. Nem a világ erejét használták, ugye nem onnan vettek át dolgokat, és az Isten országába, vagy az egyházba élték meg, hanem fordítva. Amit Jézustól kaptak, azt megélték a világ számára. Tehát az, hogy nem e világból valók, az azt jelenti, hogy már nem úgy élnek, mint a társadalom többi tagja, hanem másképp, úgy, ahogy Jézus mondja, és a tőle kapott impulzust, erőt, hatást, azt átadják a világnak. Vagy legalábbis próbálják átadni, hogy a világ is változzon. Tehát tulajdonképpen ebből látjuk azt, hogy az Isten országa, meg ez a világ, ez nagyon különbözik egymástól. És ennek a különbségnek meg kell látszódni, és ha nem látszik, akkor azt jelenti, hogy valami baj van az Isten népével, valami baj van az egyház életével, mert nem különbözik. És különböznie kell, azt mondja, nem e világból valók vagytok, olyan, mintha kívülről jöttünk volna. Persze nem kívülről jöttünk, hanem Jézus emelt ki, és tett mássá. És itt fölhívja Jézus a figyelmet, és mivel ti másképp éltek, engem képviseltek, rólam tesztek bizonyságot, bizony ezért gyűlölni fognak. Ugye milyen meglepő lesz, amikor pünkösd után azt látjuk, hogy Péter, János, meg a többi apostol hirdetik Jézus, bizonyságot tesznek, feltámadta halálból, a nevére hivatkozva meggyógyul a béna, és akkor nem örülnek neki annak, ami történik, hanem mindjárt nekik mennek, felelősségre vonják, hogy tehettek ilyet, itt tanulatlanok vagytok. Mi az, hogy olyat mondtok, hogy ez a názáreti föltámadt, láttuk, hogy meghalt a kereszten, megtiltjuk! Többet nem beszélhettek a nevében. És ők azt mondták, rendben, csak megtilthatjátok, csak hogy a mi főnökünk Jézus. A mi főnökünk Isten. Ő nagyobb, mint ti. Lehettek ti, lehetsz pap, főpap, bár akárki. Jézus nagyobb. És minket ő állított szolgálatba. Ezért nem tehetjük, hogy amit láttunk és hallottuk, nem mondjuk el. És mondjátok meg, kinek kell engedelmeskedni? Istennek vagy embereknek? Ugye? Így van. Istennek kell engedelmeskedni, és ők ezt vállalták, ami azt jelentette, és pont amiről itt Jézus beszél, ugye ez, hogy Istennek kell engedelmeskedni, ez azt hozta magával, hogy a főpapok megtiltották, hogy Jézusról beszéljenek, engedelmeskedni mit jelent? Azért is beszéltek Jézusról. Mi lett a következménye? Bebörtönözték őket, meg megverték őket. Mit mond? Gyűlöl a világ. Tehát, ugye Istennek engedelmeskedni az azt jelenti, hogy bizony annak lehet következménye. Mégpedig olyan következménye, aminek nem örülünk. Megverhetnek, kirekeszthetnek a megszokott közegünkből, bebörtönözhetnek, bármi történhet. Ugye? És ezek majd ezt fogják pünkösd után vállalni. Tehát emlékezzetek, mondja, hogy nem nagyobb a szolga az uránál, ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ugye, tehát előre fölkészíti, hogy ne legyen meglepetés majd, amikor ezzel szembesültök, hogy üldöznek, bántanak. És nekünk mintha olyan meglepetés lenne, mert nem is számítunk rá. Mi arra számítunk, hogy a társadalom elismer, hogy szeret, hogy megbecsül. És Jézus mit mondott? Készüljetek föl, mert nem fognak megbecsülni, de ez ne legyen meglepetés. Miért? Elmondja, nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ugye én vagyok a ti uratok, ti meg szolgák, akkor miért akartok nagyobbak lenni? Hát ha engem üldöztek, ha engem kirekesztettek, megfeszítettek, akkor miért várjátok, hogy ti jobb bánásmódba részesültök majd? De mond pozitívumot is, ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is. Tehát azért, hogyha Jézus szavának volt ereje, hatalma, voltak emberek, akik új életet kezdtek, gyógyultak, szabadultak, ugye a ti szavatokat is így meg fogják hallgatni, annak is lesz eredménye. És ezt jó hallani, mert azt ígéri, hogy ha vele maradunk kapcsolatban, akkor ilyen töltést ad, ami bizonyságtételünknek, hogy az hathat mások életébe, változhatnak más emberek, de akik addig rossz irányba haladtak, megváltoztathatják az útirányt, vagyis elindulhatnak a szoros kapun keresztül a keskeny útra, majd az életre. De ezt nevezzük, ezt a megfordulást, a megtérésnek. Most már nem arra megyek, ameddig eddig, mert megláttam, hogy mi az a jó út, és Jézus elvégzi, hogy meg tudjak fordulni. Mit mond, hogy mindezt a gyűlöletet, bántást az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki elküldött engem. Tehát az üldözés csak akkor üldözés, ha azt Jézus nevéért szenvedjük. Azért, mert vállaljuk, mert bizonyságot teszünk róla, és képesek vagyunk úgy élni, ahogy ő mondta. Ha ragaszkodunk az ő tanításához, de és ez ma is fontos, ha ragaszkodunk ahhoz, amit Jézus tanít, amit mondott, bizony gyűlölettel is szembe találhatjuk magunkat. Ha merjük vállalni, de hogy az Isten férfivá, nővé teremtette az embert, ma már ezt nem viselik el. Ugye? Ma már ezt sokan nem viselik el. És merjük ezt vállalni, kimondani? Merjük-e vállalni azt, hogy bizony az, hogy az egyneműek vannak egymással kapcsolatban, az nem Istentől való, de meggyógyulhat az életük. Hát az a más világ, ugye, amit Jézus elhozott, az pont azt jelenti, hogy fölvállalhatom, ha vétkeztem, ha elromlott az életem, ha szenvedélybeteg vagyok, ha bármi elromlott bennem, mert Jézus ezt meg tudja gyógyítani. Ebből ki tud emelni, és újat lehet kezdeni. De merjük-e vállalni? Merjük-e, amikor már erről nem lehet beszélni lassan? De tehát, kinek engedek? Jézusnak? Hogy már megszólal bennem, hogy jaj, ezt ne mondd, vagy egymásnak is mondjuk, hogy ne beszélj, ebből baj lesz, ezt meghallják. De ezt mondta az Úr. Mit mond az én nevemért? Ha vállaljuk a nevét, azért lehet üldözés, bántás is. És elmondja azt, hogy ugye első körben arról szól, hogy az apostolok, akik akkor és ott élnek, megtapasztalják, hogy a saját vezetőik ugye fordulnak ellenük, és mit mond Jézus, hogy tehát az ő bűnük az, hogy bár eljött az Isten fia ebbe a világba, beszélt velük, hallották a bizonságtételét, és mégsem ismerték meg őt, mégsem fogadták el. És ez az ő bűnük. Ugye, tehát az igazi bűn, máshol úgy mondja Jézus, hogy nem hisztek bennem. Tehát az igazi bűn az, hogy ő elmondta kicsoda, Isten ő benne bemutatkozott, és ezt nem akarják elfogadni. Nem akarnak hinni benne, mint Isten fiába, és ez a bűn. Amikor elutasítjuk Jézust, akkor nem hiszünk benne, mint megváltóba. És mit mond Jézus? Ha nem beszéltem volna velük, nem volna bűnük. És ez döbbenetes, most azonban nincs mentség a bűneikre. Miért? Mert saját maga beszélt velük. Vagyis Ugye ezek az emberek egyszer oda fognak állni Isten elé. Isten megkérdi, és miért nem hittetek a fiúban? Uram, most halljuk először, hogy fiad is van. És akkor meg fogják hallani, hogy ajjaj, hát szemközt álltunk Jézussal. Hallottam, amit mondott. Láttam, mit tesz. De elutasította. Tehát ez azt jelenti, hogy nincs mentség, hogy nem lehet kimagyarázni magunk. Uram, nem hallottam. Tehát az a felelősségünk, és ezt komolyan kell venni, aki életébe egyszer hall valakitől egy bizonságtételt, hogy valaki elmondja, hogy nézd ide, tudod, ilyen voltam, iszákos, parázna, nem tudom mi, elromlott az életem, senki nem tudott segíteni, de egyszer segítségül hívtam Jézust, és megszabadított, akkor már hallottál róla. És ha valaki egyszer volt egy keresztelőn, egy temetésen, egy esküvőn, és hallott igét, ott elolvasták egy szakaszt, hallott róla prédikát, az nem mondhatja azt, hogy nem hallottam. Ott fog vele szembesülni, hogy igen, ott voltam. És miért fontos ez? Mert a Biblia azt mondja, hogy az igén keresztül beszél Isten. Tehát ha én valahol meghallok, hogy fölolvasnak egy bibliai részt, vagy elolvasok egy igés lapot, az azt jelenti, hogy Isten szólt hozzám. Mindegy, hogy hiszem vagy nem hiszem, ez nem attól függ. Isten szólt hozzám, és itt az a kérdés, én mit teszek vele? Elsegetem. Hát ez csak egy könyvből való, egy régi öreg könyvből való idézet, nem kell komolyan venni, meg hát azt is emberek írták, ugye ki tudjuk mi magyarázni, de Isten előtt már nincs magyarázkodás. Ott fogjuk hallani, hogy az az ige újra megszólal. Igen, azon az eseményen hallottam. Vagy valaki belekattint egy ige hirdetésbe. Ja, hát csak ez beszél. De hallott valamit. Már szólt Isten. Vagy valaki azt mondja, hát ki prédikál? Mert lehet, hogy valami olyat olvasott föl a lelkész, ami épp akkor aktuális, annak ki prédikál? Szólt az Isten. Mert ugye, mi történik egy ige hirdetésnél? Mi neki a lényege? Meg amikor a Bibliát kézbe vesszük? Hogy hozzám szól. Nem a másikhoz. Tehát úgy kell odaülni az igéhez, hogy nekem szól. Ha meg úgy érzem, hogy megszólított, ha úgy látom, hogy beletrafált a lényegbe, és megmutatja, hogy ilyen vagyok, akkor neki magyarázzam, hanem adjak hálát, hogy Isten szól hozzám, beszél velem, és azt mondja, Uram, igen, ez vagyok. De bocsáss meg. És könyörülj, hogy más ember lehessek, új ember lehessek, és az Úr ezt az imádságot meghallgatja, új emberré formál. Ugye, aki engem gyűlöl, az én atyámat is gyűlöli. Ez is kemény beszél. Mert rámutat arra, hogy sokszor becsapjuk magunkat. Jézus nem kell, róla ne beszéljünk, sokszor csak minimálisat, még ige hirdetés, abba szóba se hozzuk, de Isten. Isten, beszélünk Istenről, szeretjük. Mit mond Jézus? Aki őt nem szereti, az az atyát se szereti. Aki őt kihagyja, az nem tud eljutni Istenhez. Mert Istenhez Jézus az út. És ezt komolyan kell vennünk. És rámutat, hogy aki, ha nem tett volna közöttük, nem tette volna azokat a cselekedeteket, amelyeket senki más nem tett, nem volna bűnük. Mit mond Jézus, hogy egy, ugye, hogy ott volt, tanította őket, szóval mit mond? Hát olyan dolgokat tettem, amit ti nem tudtatok. De gondoljuk meg, Lázár meghalt. Mit tudtak csinálni? Eltemették. Egy vezető nem ment oda, egy farizeus, vagy bárki, hogy jöjj, támadj föl. Senki nem tudta azt mondani. De jött Jézus. Beszólt a sírba. Lázár, jöjj ki! És Lázár kijött. Azt mondja, olyan cselekedetet cselekedtem, amit senki más nem tett. Hát ez jelezte, hogy emberek, hát térjetek magatokhoz. Hát ez a Jézus kihívta a halottat, és ezt senki nem tudja megtenni még ma se. Akkor ez csak is az Isten lehet. Akkor itt nem lehet legyinteni, hogy jó van, nem érdekes. Hanem az azt jelenti, hogy itt az Isten. És hív engem is, hogy gyere már ki a sírodból. Hogy térj már magadhoz, keress engem, add át az életed. Hát élek, vagyok. Jöjj hozzám, vagy gyere ki a keserűségedből, a magadba fordulásból, a csüggedésből, ébredj föl, és kezdj el nekem szolgálni. Lépj ki a magad kis világából, kövess engem, és vedd észre, hogy vannak emberek rajtad kívül is, akiknek szükségük van segítségre, szükségük van vigasztalásra, jó hírre, menj, vidd el nekik, mondd el nekik. És mit mond, amikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit küldök az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd bizonyságot tesz rólam. Tehát azt mondja, hogy nem lesztek egyedül, elküldöm a szent lelket, a pártfogót, akiről hallottunk már korábban, ő az igazság lelke. Ez fontos, hogy a Szentlélek is az igazság lelke. Ő nem beszél mellé. A Szentlélek nem fog köntörfalazni. Nem fogja azt mondani, mint mi mondjuk. Jaj, kedvesem, gyönyörű vagy, te rajtad nem látszik az idő. Ő nem fogja ezt mondani. Nagyon jó ember vagy, ezt se fogja mondani. Hanem meg fogja mondani azt, aki vagyok. Ha öreg vagyok, azt öreg vagy. De van kegyelem. Újjá lehetsz. Van üdvösség. Tehát megmondja a lényeget. És ez az igazság lelke segít majd benneteket. Vigasztal, erőt ad meg, képessé tesz bizonyságot tenni. Mert itt mondja Jézus, ti is bizonyságot tesztek. Tehát a Szentlélek azért jött, hogy Jézusról tegyen bizonyságot. A Szentlélek mindig Jézusról beszél. Jézusra mutat. És tulajdonképpen ezen is el kell gondolkodni, hogy amikor mi nem beszélünk egy igehirdetésben végig Jézusról semmit, ott van-e a Szentlélek? Mert a Szentlélek nem az ószövetségi hitről beszél, hanem Jézusról. Amit tett értünk. És aztán mit mond, amit már az előbb is beszéltünk, hogy a Szentlélek megerősít arra, hogy mi is bizonyságot tegyünk, vagyis, hogy lépjünk ki. Ugye ők is pünköstkor a Szentlélek által kiléptek abból a felső szobából, ahova korábban bezárkóztak, mert féltették az életüket. Te betölti a Szentlélek, és kiviszi őket onnan. Lépj ki onnan. Most már ne zárkózz be, most már ne félj. Ugye látjuk, pünkösdig féltek. Pünkösd után a lélek kiviszi, és nem félnek. Nem féltik az életüket. Mert tudják, kihez tartoztak. És azt mondja, ti is bizonyságot tesztek. Vagyis a lélek visz titeket előre, és megtanít arra, hogy rólam beszéljetek, hogy engem ismertessetek meg az emberekkel. Tehát ez a krisztusi hitnek egy központi eleme, meg a lelki gondozásnak, hogy ugye a Szentlélek megtanít Jézusról beszélni, Jézus felé vezetni, Jézusra irányítani a figyelmet, mert ő tud rajtunk segíteni. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy felkészítesz minket is arra, hogyha átéljük, hogy ebből a világból kiemelsz minket, és most már hozzád tartozunk, akkor számíthatunk arra, hogy nem mindig dicsérnek meg, vagy fognak üldözni, ellenünk támadni. Urunk, végezz el, hogy ez ne legyen nekünk meglepetés, és ne az legyen majd, hogy elkezdjük védeni az életünket, vagy elhallgatunk, hogy ne érjen minket hátrány, mert, Uram, Te is vállaltál. Hogy tudjunk mindig rád tekinteni, oda a keresztre legyen a szemünk előtt, hogy Te nem futottál el, tudtad, mi vár rád, tudtad, mire lehet számítani, csak is a keresztre, és, Uram, Te ezt elfogadtad, értem és értünk, és add, hogy ebbe belerendüljön az életünk, és köszönjük, hogy annyi nagyszerű dolgot végrehajtottál azért, hogy fölismerjük, Te vagy a mi segítségünk. Mutasd meg, hogy mi van bennünk, és Uram, add, hogy szembesüljünk életünkkel, problémáinkkal, hadd merjük megmondani neked, mi a baj, mire kérünk segítséget, és hadd éljük át a Te szabadításod, gyógyításod, a Te drága kegyelmedet, és ezáltal megtapasztalhatjuk a Te országod hatalmát. Végezd el, Urunk, hogy valóban más legyen az életünk, hogy legyen különbség a Te gyermekeid élete, az egyház élete, meg a világ élete között, és ne csak formalitásokba, ne csak vallási hagyományba, hanem az élet minőségében, az élet irányában legyen különbség, hogy a kívülállók is akarjanak feléd közeledni, hozzád jönni. Kérünk így, jöjj közel, áld meg az életünket, és vezess szent lelked által, és taníts, hogy mindig tudjunk rólad bizonyságot tenni. Mert Szentlélek Úristen, Te mindig Jézusról, a Fiúról, a Krisztusról teszel bizonyságot, és azt, hogy soha ne szégyeljük őt, aki az életét adta, aki nem szégyelt minket, vállalta a legnyomorultabbat is, nem szégyelt oda menni, Uram, egyetlen nyomorulthoz sem, a koldus mellett nem szégyelt megállni, és nem szégyelte, hogy az a kivetett parázna nő megkeni a lábát olajjal, ad, hogy mi is így tudjuk vállalni a másikat, a Te kegyelmed, a Te lelked ereje által, és kezedbe helyezzük a betegeket, Uram, adj nekik gyógyulást, szabadulást, hadd ismerjék föl, hogy hozzád lehet fordulni, bármilyen élethelyzetben legyünk is, mert Te megkönyörülsz, aki őszintén segítségül hív. Könyörgünk a gyászolókért, egyedül élőkért, eléd visszük, Urunk, egyházunkat, ébressz föl minket, eléd visszük népünket, könyörülj, hogy Te tőled várjon a mi népünk is segítséget, és minden nép, és könyörgünk az egyházért, és ezért az egész világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Istenek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal.